Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádió Tárlatról Tárlatra című műsorában. Ezúttal a Postamúzeumban voltam Budapesten, és a múzeum igazgatójával, Kisfaludi Júliával beszélgettem.
A Postamúzeum állandó kiállításán vagyunk, ami 2012. október 9-ével nyílt meg új helyen, teljesen új környezetben. Ez a mi szempontunkból még nagyon friss, és ezért nevezzük még újnak. Valójában a Postamúzeum hivatalosan 1955 óta létezik, és állandó kiállítása kényszerült költözésre, és a múzeum intézménye költözött el az Andrássy útról a Benczúr utca 27 szám alá.
Milyen elvek alapján épült ez az új kiállítás, és mekkora teret foglal el?
Az új kialakítású térsor 6 teremből áll, összesen körülbelül 250 négyzetmétert tesz ki ez a 6 terem. A koncepció az volt, hogy az első önálló magyar posta intézményt, amit ugye úgy ismer mindenki, hogy a Magyar Királyi Posta, ezt az intézményt mutassuk be sok oldalról, hogy milyen sok területen volt kiemelkedő, akár európai szinten, akár világszinten. Tehát itt a kiállításban tudunk olyat mutatni a látogatónak, hogy bizony Magyarországon volt az első benzinüzemi motor felhasználásával épült postajármű. Ennek a bevezetésére Magyarországon, Budapesten került először sor. Bemutatjuk azt, hogy szociális jóléti gondolkodásában mennyire kiemelkedő volt 1872-től kezdve. Engedte, hogy a nők hivatásszerűen munkát vállaljanak először a távirdák, később a távbeszélő központokban, tehát tulajdonképpen a nők munkába állásának és önálló egzisztencia teremtésének egy nagyon komoly alapját letette meg. De számos területen, technikai újításokban, innovatív megoldásokban élen járt a Magyar Királyi Posta, mint hangsúlyoztam, nem csak európai, hanem világszínvonalon is. Külön beszélünk arról, hogy erre egy egész intézményt, a saját posta intézményén belül egy külön önálló intézményt hozott létre, a postamérnöki szolgálatot. Tehát nagyon korán fölismerte a vezetés azt, hogy bizony a technikai fejlődés műszaki tudású, magas színvonalú műszaki tudású szakembereket igényel. Nem általotta ezeket a szakembereket pályázat útján megkeresni, fiatal műszaki embereket állított, de ezeket elküldte európai tanulmányutakra, és az ott szerzett tudásukkal hazajöve, itthon Magyarországon, a Magyar Királyi Posta szervezetében, hálózatában, technikai újításában kamatoztatták mindazt, amit külföldön tudást szereztek.
Hogy jelennek ők meg itt a kiállításon?
Például maradjunk a postamérnököknél. Olyan formában, hogy felsorakoztatjuk azokat a készülékeket távírógéphez, távbeszélő gépekhez, központokhoz kapcsolódó berendezéseket, technikai újításokat, amelyek az ő nevükhöz fűződtek. Egy példa. A Morse távírót nagyjából feltételezem, hogy a legfiatalabb korosztályt leszámítva mindenki ismeri, el tudja képzelni, hogy miről van szó. A magyar postamérnökök több olyan újítást, kicsik egy kis alkatrészt vagy módosítást kell csak elképzelni, de ez egy olyan fontos előrelépés volt, például, hogy folyamatosan haladó szallagot, amire megjelennek a pont vonaljelek, hogy lehet megfesteni, hogy ne csak a benyomott fehér színű papíron megjelenő jelet kelljen kénytelen a távirász értelmezni, hanem sokkal könnyebben látható legyen. Tehát egy festék kis tégelyke ellenbeiktatásával láthatóvá tették. Vagy amikor a távirász a Morse gépen lekopogja ugye, a rövid-hosszú jeleket, ezt a kicsike kis hangot egy szerkezettel felerősítik, és ezzel megvalósul annak a lehetősége, hogy a távirász esetleg, ha nem is ül a távírógép mellett, de hallja a jeleket, és úgy mondjuk, hogy hallás útján tudta rögtön értelmezni és megfejteni. Tehát ezek a aprónak tűnő, de nagyon fontos az folyamat egészét felgyorsító, munkavégzést megkönnyítő berendezésekről, apró eszközökről is van szó. Hát ezeket tárgyanként be tudjuk mutatni. Visszakanyarodva az élvonalbeli teljesítményre, ugye, hogy a benzinüzemi motort itt használták föl először, lehet, hogy sok látogatóan meglepő, de bizony eredeti méretű kísérleti postajárművet lehet látni. Nem is egyet-kettőt, az egyik a tricikli, valójában egy kerékpárból indult, hiszen a fővárosban kerékpárok felhasználásával gyűjtötték a leveleket. Majd amikor a motort erre ráhelyezték, hát szükségszerűen hely kellett neki, és így lett belőle háromkerekű jármű, és ez bizony már a csonkaféle porlasztóval felszerelt motorral működött, és a mellette álló kísérleti jármű is csonka által kifejlesztett, kimondottan a postai célokra, fővárosi postahivatalok közötti közlekedés, illetve a motor felhasználású, tehát a gépjárművel való levélgyűjtésre tervezte. Az autó melletti vitrínben bemutatjuk azt, hogy ez a fejlődési pont mit követett. Tehát nehéz egy kiemelkedő alkotást, vagy egy kiemelkedő teljesítményt anélkül értékelni, hogy tudnánk, hogy mit váltott le. Tehát ezért, ha csak makettek formájában is, de a lófogató postajárművekből is ízelítőt adunk. Azon kívül egy másik teremben olyan kiemelkedő szolgáltatásokat mutatunk be, amelyekben megint csak a Magyar Posta élen járt. Még a mai napig is létezik a levelezőlap, mint küldeménytípus, és hát a látogatók reakciójából azt a tapasztalatot szűrjük le, hogy még most is nagyon kevesen vannak azzal tisztában, hogy ezt bizony a Magyar Posta zárójel és az Osztrák Posta egyszerre egy időben, 1869. október 1-én vezette be.
Egész Európában először?
Egész Európában, és aztán azt követően az 1874-ben megalakult Nemzetközi Posta Egyesület egy későbbi kongresszusán úgy döntött, hogy ez annyira sikeres, mert valóban rendkívül sikeres volt, hogy a nemzetközi forgalomban is bevezetik. Ugye ez mindig egy nemzetközi megállapodás következménye, hogy egy bizonyos küldeményt vagy szolgáltatást az országok egymás közötti forgalmában is elszámolnak-e. Tehát gyakorlatilag, amikor ma valaki levelező lapot, illetve hát ennek egy nagyon hamar megszülető, 1871-ben már megszülető változatát, a képes lapot megír és postára tesz, akkor mindig jusson eszébe, hogy egy ennyire régi és a Magyar Posta által legelőször forgalomba bocsájtott küldeményt használ, még a mai napig is.
Lehet tudni, hogy kinek az ötlete volt?
Igen, lehet tudni. Nagyon érdekes, ez 5 évvel azelőtt kezdődött, a porosz posta akkori igazgatója Heinrich Stefan gondolata volt, és utána nagyon sokáig, tehát 5 évig a vezető postigazgatók, közgazdászok vitatkoztak ennek a gazdaságossági oldalán. Ugyanis miről van szó? Arról van szó, hogy több száz évre visszamenőleg a levél, amit ugye borítékba zárunk, tehát nem nyíltan olvasható üzenet, védi őt a levéltitok szentsége, és ezt bizony X pénzért megfelelő tarifával, ami koronként és országonként változik, így szolgáltatja a posta, hogy eljutatja A-ból B-be. Ezzel szemben ez az ötlet azt mondja, hogy azt nem tudjuk, hogy milyen vizsgálatok, vagy milyen mai fogalom szerint milyen felmérések előzték meg, de minden esetre kimutatták, hogy ezeknek a levélbeli üzeneteknek a túlnyomó többsége tartalma olyan, hogy egyáltalán nem indokolja a titkosságot, tehát azt a fajta védelmet, hogy a szöveget még egy borítékba is behelyezzük, tehát kínálja föl a posta annak a lehetőségét a közönség számára, hogy nyílt lapon, tehát egy 10x14-es kis papírkán írja meg a mondandóját, és azt a posta kevesebb díjért, tehát alacsonyabb tarifával, mint a levelet, úgy fogja eljuttatni. Tehát magyarul a sok kicsi sokra megy elve alapján, így született ez a gondolat, és pillanatok alatt beigazolódott, hogy erre nagyon nagy igény volt. Ennek a gazdasági társadalomtörténeti háttere az, hogy ez pont abban az időben született, amikor az európai gazdaság olyan fellendülésnek indult, hogy már megjelentek a az olyan célú utazások, hogy nem csak kereskedelmi vagy munka szempontjából, hanem üdülés, világlátás, egyszerűen az utazás élménye vonzotta az embereket, és bizony, ha elutazott távol a hazájától, akkor csak ennyi volt, hogy örömmel vagy szívből gondolok rátok, és kész. Tehát tényleg ezeknek az korai levelezőlapoknak az üzenetét, és ugye hát nyílt levelezőlap, mai napig is el tudjuk olvasni, beigazolta azt, hogy tényleg nem szükséges mondjuk azt, hogy kétszer annyi vagy egy harmaddal több díjért ugyanezt borítékban küldeni. A postának meg az volt a nyereség benne, hogy szintén sok kicsi sokra megy alapon, ha minden üzenetet borítékba teszünk, tehát fizikai terjedelemben csökkent a számára a szállítandó küldemények súlya, terjedelme, tehát valahol ő is nyert a bolton. A lényeg, hogy egy nagyon korán bevezetett, nálunk először bevezetett küldeménytípus, amit aztán az európai országok először, majd aztán nagyon hamarosan a tengeren túli országok is bevezettek. Érdekessége még, hogy ezeket akkor többnyire, főleg ha posták adták ki, nem magán emberek, akkor a bélyeg képét azt eleve nyomdai úton belenyomták. Filatériában sajátos szakkifejezése van, ez a díjegyes nyomtatvány. Tehát ezek a korai levelezőlapok mind díjegyes nyomtatványok, ezért aztán nagyon előszeretettel gyűjtik a magángyűjtők is, akik egyébként bélyeget gyűjtenek. Mi a Postamúzeumban nagyon szeretjük az üzenet oldalát is elolvasni és látogató elé tárni, tehát itt a kiállításban egy egész falat töltöttünk meg ezekkel a korai levelezőlapokkal. Egyrészt azért, hogy lehessen látni a megjelenésbeli változatosságukat, másrészt pedig úgy helyeztük el őket, hogy akinek van kedve, türelme, az a szövegen is elcsemegézgethet, a megszólításon, a címzésen, hogy hogyan címeztek akkoriban.
A fényképeknek nagyon sajátos helyzete van itt a kiállításon, mert hogy az ablakok előtt is vannak fényképek. Ez az ötlet hogyan jött, és mik vannak ezeken a képeken?
Az ötlet az nem a miénk, ugyanis amikor a kiállítás tervezésébe belefogtunk, azt eldöntöttük, hogy meg kell újulnia a kiállítási megjelenésnek is. Az Andrássy úton nagyon meghatározó volt az a teremsor, a Saxlehner palotában, az első emeleten, az egykori nagypolgári lakosztályban kapott helyet. A Postamúzeum 1972-től 40 éven át ott rendeztük be a kiállításokat, ahol a locfreskók, a fa burkolat, a faragott fa burkolat, a márványkandalló, a velencei csillár, tükör, a textiltapéta, ezek annyira meghatározó és a muzeológiát hátráltató tényezők voltak, hogy itt ezzel szemben a Benczúr utcában nagyon adódott a lehetőség az, hogy teljesen letisztult, egyszerű fehér falak várnak bennünket. A felújítás során még kimondottan a közlekedési útvonal megkönnyítésére külön nyílásokat is nyitottunk, és eldöntöttük, hogy fiatal belső építészek segítségét kérjük ahhoz, hogy a mi 100-120-130 éves műtárgyaink a maguk gyönyörűségében, de olyan háttérrel tudjanak megjelenni, ami alátámasztja őket és kisegíti őket. A kiállítóterem sor három terme, egy-egy fala, mind ablak, osztott ablak, ami egyrészt a természetes fény, másrészt meg az osztottsága miatt, ugye megint csak egy kedvezőtlen körülmény kiállítás rendezéskor, és a fiatal művészek ötlete volt, hogy takarjuk el, de úgy, hogy egyúttal egy hatalmas nagy kiállítási felületet hozunk létre. Tehát van fény a kiállításban, de ugyanakkor a függönyre nyomtatott óriás méretű fotó azonnal megragadja az ember szemét. Ezek a fotók minden teremben az adott terem témájához kapcsolódó, az egyik függönyszelvény az összefoglaló szöveget is hordozza, jó nagy méretben, tehát senkinek nem okozhat gondot, és ha csak annyit elolvas, már képben van, hogy miről szól a kiállítás, milyen oknál fogva kerül egymás mellé, például a Csonka János tervezte autó, a távbeszélő központot kezelő hölgy egyenruhájával.
Melyik teremnek mi a lényege, milyen témát ölel föl?
Az első teremben azt hangsúlyozzuk, hogy a Magyar Posta a saját múltját mennyire fontosnak tartotta. Röviden velősen a Postamúzeum gyűjteményeinek megszületését, kialakulását, és a több mint 100 éven keresztül való elhelyezését mutatjuk be, tehát magyarul, hogy hol voltak kiállításaink, hogyan, kik, milyen módon gazdagították a gyűjteményt. Ennek az egyik lényege, hogy a Magyar Királyi Posta vezetése ezt mindig nagyon szem előtt tartotta, tehát a saját jól felfogott érdekének tartotta, hogy a múltnak az emlékeit megőrizze, és ezt, ha tudja, bemutassa. És a mai napig is gyakorlatilag ez a gyűjtemény, ez a múzeum, ha már nem is közvetlenül a posta intézmény, de a posta intézmény által működtetett alapítványon keresztül mégiscsak a postának a gyűjteménye. Ugyanakkor már a magyar kulturális egész, tehát a kulturális örökségnek annyira szerves része, hogy nem lehet kiragadni és attól eltekinteni. Hosszú távon ebben a teremben majd cserélni fogjuk a kiállításokat, tehát az időszaki kiállításainkat itt fogjuk berendezni. A második teremben a távbeszélő kezelő nők köré csoportosulnak a dokumentumok és a tárgyak, mert ahogy mondtam, ezen a téren kiemelkedően korán lépett a Magyar Posta és engedte őket dolgozni, ez most elég furcsán hangzik, de mégiscsak így történt. A Csonka János tervezte kísérleti járművek, és még egy momentum az, hogy a posta már a 19. század végén fontosnak tartotta a saját jelenét dokumentálni. Tehát nem csak azt, hogy megőrizzük és eltesszük, hanem azt, hogy a megszülető újat, tehát akárha létrehoztak egy új intézményt, megépítettek egy új épületet, ezeket mind dokumentálta. Akkor jelenik meg, mint lehetőség erre a fénykép. És a korabeli, élvonalbeli fényképészekkel dolgoztatott. Közülük is kiemelkedik Klösz György, és egy kicsit az ő munkásságát mutatjuk be. Klösz György a postával nagyon komoly kapcsolatban állt, minden egyes megrendelését díszes album formájában szolgáltatta a postának, közülük 12-t őriz is a gyűjteményünk, ebből látható egy kiállításban, és ami még külön értéke a gyűjteményeinknek, hogy akkoriban üvegnegatívra készültek ezek a felvételek, és Klösz által készített üvegnegatívokból is több mint 60-at őrzünk, úgyhogy abból is bemutatunk egyet a kiállításban, és még azt is megpróbáljuk érzékeltetni, hogy hogyan dolgozhatott akkor Klösz az utcán, mekkora fényképezőgéppen, milyen méretű felszereléssel. Hát természetesen a kiállítás minden termében alapvetően az ő munkái láthatók, mint fényképek. A harmadik terem a levelezőlap, mint egy új szolgáltatás, küldeménytípus. Egy olyan technikai újítás, amelyben a magyar személyzet megpróbált élen járni, de aztán lekörözték, de mégis olyan különleges dolog. A gépi ürítésű levélszekrényről van szó, amit ha ma a város utcán járunk, akkor rendre találkozunk azzal, ugye jön a postás, leteszi a táskát, kicserél egy kis lapocskát, kihúzza a zsákot, és már fut is tovább. Na hát ez is az 1890-es évek szüleménye, illetve eredménye. Egy Busfi Korlát nevű magyar postatiszt 1882-ben beadott egy szabadalmat egy levélszekrény ürítő szerkezetre, aminek a szabadalomnak a leírása is és a rajza is megmaradt, ezt tudjuk bemutatni, sajnos szerkezet maga nem. És még nem akadt vállalkozó szellemű ember, aki rekonstruálta volna, hogy hogy is nézett ez ki, az kétségtelen a leírásokból tudjuk, hogy egy egész szekér kellett, hogy kövesse ezt a gyűjtőszerkezetet a városba, tehát nem volt egy egyszerű dolog. És mit cserélt le ez a gépűrítési módszer? Azt, hogy a levélszekrények addig két részből álltak, egy külső burokból és egy belső vas kazettából. A levéltitok és a szolgálati út védelme az az, hogy ugye illetéktelen ne juthasson hozzá a levelekhez. Ilyen szempontból a levélgyűjtést végző postás illetéktelen, tehát ő nem juthatott hozzá a levelekhez, tehát meg kellett fogja ezt a füllel ellátott kis vas kazettát, és bevigye a hivatalba. Nehézkes, fárasztó, lassú. Hozzáteszem, hogy a 1880-as, 90-es években a fővárosban még 6-7-szer ürítettek egy-egy levélszekrényt. Ennek a módszernek a leváltására keresték a megoldást, hát végül is egy gráci lakatos oldotta meg, és az ő általa megalkotott módszer működik a mai napig is. A harmadik téma, amit ebben a teremben bemutatunk, a magyar postások olyan fejlesztése, amit a saját életük könnyítésére, a munkavégzés gyorsítására, illetve megint csak a szállítás biztonságára szolgált, Itt pedig arra kell utalni, hogy nagyon korán, már a 18. században a posta értéket is szállít borítékban. Ami gyakorlatilag mit jelent? Papírpénzt. Ennek a feladását úgy szabályozta, hogy ezt csak postán lehetett megtenni, tehát nem lehetett a levélszekrénybe bedobni, csak postán lehetett megtenni úgy, hogy a borítékba a pénzt a postás alkalmazott szeme látta előtt tette be, együtt megszámolták, a borítékra rá kellett írni, hogy milyen címletből hány darab van benne, ezt a speciális borítékot előírásszerűen 5 helyen a hátoldalán viaszpecséttel lezárni, és ennek a viaszpecsétnek a érintetlensége bizonyította, hogy nem került illetéktelen kézbe. De ezeket az értékleveleket fokozott védelem mellett szállította a posta speciális zsákban, és a zsákot speciális lakattal lezárva. Ez is magyar postás találmánya, egészen a legutóbbi időkig, 1894-ben vezette be a magyar posta, és egészen a legutóbbi évekig, talán ha jól tudom, 2008-ban szüntették meg. Na most ezt az amerikai lakatnak elkeresztelt záró eszközt, hát valójában tényleg egy lakat, új módon mutatjuk be, hogy ki is lehet próbálni. Ez egy olyan tevékenység, amit még véletlenül sem láthatott soha senki, ha postán járt is, hiszen a postára bárki bármikor bemehetett, de ez egy olyan háttérművelet, amivel a hétköznapi ember nem találkozhatott. Tehát így kétszeresen is érdekesnek tartjuk a dolgot. Nem csak gyermekek, felnőttek is előszeretettel és örömmel próbálják ki, és veszik kézbe, és próbálkoznak azzal, megismerkednek meg a technikájával, ami nagyon egyszerű. És a nagyszerűsége az, hogy teljesen egyforma kulcs nyitott minden lakatot, tehát a kulcs nem utazott, csak a zsák utazott. A zsákról is muszáj néhány szót ejteni, hogy nem csak hogy a legerősebb és a legjobb minőségű vászonból készült, hanem varrás nélkül, olyan szövési technikával, hogy varrás nélkül, aminek az volt az oka, hogy a létező legkevesebb lehetőséget hagyja meg arra, hogy elgyengüljön, elszakadjon, tehát csak is erőszakos úton lehessen hozzájutni, de hát azt ugye meg hamar észreveszik.
Az amerikai lakat név honnan jön?
Az amerikai lakat név az a feltalálónak, vagy a megalkotónak az ötlete, mert már akkor is azt gondolták, hogy ha valaminek amerikai a neve, akkor jobban elkél, és ezért a mai napig is ez ragadt rá. Ezen mulatunk mi is, de mit lehet tenni? Ez nagyon régóta így van. A következő terem nem is igazán egy terem, hanem egy enteriő. 1930-as évekbeli berendezett postahivatal. Ezelőtt csak elsétál a látogató, vagy megáll és meggyönyörködi magát a pultot. A Szentesi postahivatalból származik. A pult mögött a különböző berendezéseket, tehát kicsit elidőzhet, időutazásban vehet részt, ha hagyja, hogy elmélyüljön. Azonban itt is tudunk egy működő berendezést bemutatni, ami a vendégkönyvi bejegyzések és a látogatói visszajelzések alapján még mindig a vezető abban a tekintetben, hogy mi tetszett legjobban a kiállításban, ez pedig a csőposta. A csőposta működik mindkét irányba, tehát el tudjuk magyarázni, hogy mire szolgált a látogató. Nagyjából ki is tudja próbálni, mert távíró géptől a visszaküldést számára meg tudjuk engedni. Kicsit veszélyes, mert ugye amikor megérkezik, akkor akkora erővel csapódik be, hogy ott nagyon vigyázni kell, de a másik irányban ellenőrzés nélkül élvezheti, hogy bizony ő beteszi a csőbe, és a vákum, mert ugye ez vákummal működik, hogy a vákum hogy indul működésbe, és ezt a kb. 15-20 centi hosszúságú futárnak nevezett kis műanyag csövet beszippantja, és akármilyen távolságra elviszi, és visszaküldi a küldeményt a feladónak.
Ötödik terem?
Az ötödik terem a postamérnöki szolgálat teljesítménye, tehát a távíró gépekhez, a távíró hálózathoz, a magyar mérnökök hozzáadott munkája, fejlesztései, kiemelkedő eszközei. Ezek közül is kiemelkedik egy érdekes darab, ez is az 1880-as évek találmánya, Pollák József és Virág Antal közös találmánya, az úgynevezett gyors távíró. A nagyszerűségét csak akkor tudjuk értelmezni, ha tudjuk, hogy egy Morze rendszerű távíróval percenként 25 szót lehetett elküldeni. Az ő gyors távírójuk ennek több mint a 10-szeresét tudta. Nagyon bonyolult, nagyon összetett, fényérzékeny papírra született meg a szöveg, mert ez a berendezés megoldotta azt, hogy a jellel elküldött szöveget már rögtön visszakódolta kézírássá. Sajnos csak makettben maradt. Eredeti működő darabot nem tudunk bemutatni. Azt tudjuk, hogy emiatt a hatalmas nagy teljesítmény ugrás, tehát a Morzéhoz képest ez a hatalmas nagy teljesítmény ugrás, ez annyira előremutató volt, és annyira előtte járt a lehetőségeknek, hogy nem volt Európában olyan postaigazgatás, amelynek akkora lett volna a távíró forgalma, hogy megérte volna fejleszteni, tehát erre átállni. Tehát magyarul túl nagy ugrás volt a fejlődésben, annyira meghaladta a korát, hogy nem tudták szolgálatba állítani. Berlinben, Párizsban bemutatták, próbálták a nagy európai országok postaigazgatását rábírni arra, hogy ez milyen nagyszerű dolog. Ők sem voltak csúnyán fogalmazva vevők rá. Tehát ez a Pollák virágféle gyorstávíró, ez megmaradt egy kísérletnél, megmaradt kísérleti szinten, sajnos soha sehol nem állították forgalomba. Nincsenek olyan küldemények, amelyek ezzel születtek volna. De magyar találmány, és muszáj, hogy az ő nevüket is megemlítsük egy ilyen kiállításban. Teremnek a másik fele a távbeszélő történethez kapcsolódó berendezések, fejlesztések, ott pedig a kiemelkedő kedvenc darab a kézikapcsolású telefonközpont, amely ugyancsak működik, tehát a látogató megtapasztalhatja, hogy volt olyan időszak, amikor két ember közötti telefonkapcsolat létrehozásához kellett egy harmadik ember, tehát nem úgy működött, hogy előveszem a mobilt a telefonból, és már beszélek is bárkivel, akivel akarok. Teljesen természetes, hogy ezt meg kell magyarázzuk, hogy hogy működik, különösen a fiatal generációnak, és nagyon érdekes, ahogy rádöbbennek, tehát hogy a fülükön a kézibeszélővel valóságosan rádöbbennek, hogy tényleg a vezetéken keresztül hallja a másikat, mert hát ugye a kis távolság miatt nem tudjuk a másik terembe elküldeni, de a két készülék a központon keresztül összeköt, és azt is meg tudjuk mutatni, hogy bizony a telefonos kisasszony, ha kellett, vagy a szükség úgy hozta, belehallgatott, vagy bele tudott hallgatnia a beszélgetésbe, jól lehet, ez meg volt neki tiltva. És ami a megdöbbentő, hogy az idősek is nagyon boldogan és nagyon örömmel, gyakorlatilag egyfajta nosztalgiával játsszák el ugyanazt, amit a gyerekek, és hát így aztán gyakorlatilag mindenkinek örömet tudunk vele szerezni, és reméljük, hogy sokaknak megtudást is adunk ezáltal.
És az egész kiállítást lezárja a hatodik terem?
A hatodik terem, amely szintén a postamérnöki szolgálatnak egy kiemelkedő csúcs teljesítménye, de ez viszont már a vezeték nélküli távközléshez kötődik, a rádióhoz. Magyarországon 1925. december 1-én indult meg a hivatalos rádió üzemmód, tehát ez a postai tevékenységi körhöz hozzátartozott, egészen 1990-ig. A postamérnökök kiemelkedő teljesítménye, hogy 1933-ra már megérett a helyzet, hogy egy olyan adót kell telepíteni az országba, amely az egész országot lefedi, és hosszas vizsgálódások, kutatások és kísérletek eredményeként a Csepel-szigeten Lakihegy területére esett a választás. A terület kiválasztása után 75%-ban a magyar ipar termékével, a magyar ipar által épült meg a lakihegyi úgynevezett szivarantenna, rádióadó torony, ami amikor megépült, Európa legmagasabb műszaki építménye volt. Különlegessége a szivaralak, hát ugye mai napig is látható, még használatban van ugyan, de csak a rádióamatőrök és a rajta elhelyezett meteorológiai állomás mérőműszerei működnek. Különleges szivarantenna egyrészt fizikailag egy olyan szerkezet, amely stabil, tehát ez egy 310 méteres tornyot kell elképzelni. Ennek a toronynak a fényképe díszíti az ablak előtti függönyt, ami azért nagyszerű, mert a torony tövében álló egy emeletes kis épület, egy kis zsufáskatujához hasonlítható arányaiban, tehát nagyon jól érzékelteti még akkor is a méreteket, ha valaki nem tud elmenni és fizikailag megtapasztalni, hogy milyen irgalmatlan magas ez a 314 méter. Tehát ez a torony teljesen fixen, stabilan áll, egy ponton a földön támaszkodva, és középen célsodronyokkal kifeszítve. A teremnek a közepén ennek az antennatoronynak a makettjét állítottuk föl, vitrinekben pedig van a korban használatos rádióvevőkészülékeket, mert hát azért ugye a műsor szórás feladata és annak a műszaki berendezései tartoztak a most posta felügyelete alá, de hát azért azt nem tagadhatjuk, hogy egy átlag látogató számára a rádiózás mégiscsak úgy jelent meg, hogy na, hogy nézett ki, amikor otthon egy család leült rádiót hallgatni, tehát a fényképeken jól látható, hogy egy készülékre öten is fejhallgatóval rácsatlakoznak, illetve hogy az akkori rádiókészülékeket nagyon sokat amatőrök maguk eszkábáltak össze, detektoros rádiót is kinyitva bemutatunk, hogy a hozzáértő gyönyörködhessen, a nem hozzáértőnek meg megpróbáljuk elmagyarázni, hogy mi micsoda.
Na, köszönöm, akkor ezzel a kiállítás bemutatását le is kell zárjuk, itt zene következik.
Hozom a postát, a számlát, a gázdíjat, a 12.520 nyugdíjat, a 13. havi fizetség, levél az a betona, de semmi sietség. Itt van egy kis ház, becsengetek, közelembe ebek, ne jöjjetek. Mégis kerget a kutya, megőrülök, kilógó nyelvvel menekülök. Hozom a postát, számlát, a gázdíjat, a 12.520 nyugdíjat, a 13. havi fizetség, levél azt a betolna, de semmi sietség. Hozom a postát, számlát, a gázdíjat, a 12.520 nyugdíjat, de harmadik havi fizetség, de vél azt nap megtulna, de semmi sietség. Ajánlott küldeményt érti vevény, nálam mindig célba ér. Ma is itt van a sport, már is jön apuka, ki ez a nyugdíj nagymama? Hozom a postát, a számlát, a gázdíjat, a 12.520 nyugdíjat, a 13. havi fizetség, levél az apektona, de semmi sietség. Hozom a postát, a számlát, a gázdíjat, a 12.520 nyugdíjat, a 13. havi fizetség, levél az apektona, de semmi sietség.
Hallgassák meg a Posta Múzeumban készített felvétel következő részét. Új helyre költözött a múzeum. Hogyan történt a költözés, és milyen tervek vannak itt az új helyen?
A költözés egy nagyon hosszú vajudási folyamatot zárt le. Ennek a hátterében olyan részben a sajtóból, médiából ismert okok állnak, amit én most nem szeretnék ismételni, teljesen nem látok mögé. Engem 2011 végén keresett meg a Magyar Postának egy munkatársa, aki az új posta által létrehozandó új alapítvány vezetője. Az új alapítványnak a célja az, hogy az 1990 és 2012 közötti időszakban Posta 3 utódvállalata által működtetett alapítványt helyettesítse, mert ez a közös üzemeltetés, ez több ponton csorbát szenvedett. A múzeum az Andrássy úti helyen meglehetősen ellehetetlenült, ugye eladták az épületet, és az építkezés elkezdődött, tehát a por, a zaj, a lakók kiköltöztetése, teljesen egyedül maradt a múzeum. Ilyen a múzeum szempontjából nagyon áldatlan körülményeket váltott föl az a döntés a Magyar Posta részéről, hogy a Benczúr utca 27 szám alatti valaha is postatulajdonú épületet megvásárolja teljes egészében, mert eddig csak résztulajdonos volt, és a Postamúzeumot ide költözteti. A költözésre kitűzött időpont 2012 volt, ezt május és augusztus között teljesítettük. Nyilván ez egy több lépcsős folyamat. Ahogy itt a felújítás előre haladt, és ahogy a különböző termeket, szinteket birtokba tudtunk venni, annak függvényében zajlott a költözés. A Posta Múzeum munkatársai, az irodák, maga az intézmény és a bizonyos gyűjteményi raktárak költözését kell itt érteni. Az Andrássy úti helyhez képest most már sokkal jobb helyen van. Nem utolsó sorban annak a szemléletnek köszönhetően, hogy a ma is a posta úgy gondolja, hogy az általa létrehozott gyűjtemény gondozásáért, jövőjéért, finanszírozásáért elsősorban alapvetően ő kell, hogy felelősséget vállaljon, és augusztus 31-e óta tudunk itt üzemelni. A gyűjtemények raktározása határozottan sokkal jobb megoldást nyert itt, de hozzá kell tennem, hogy csak az Andrássy úti részlegek költöztek, tehát minden más külső raktár változatlanul maradt. A költözés nem oldotta meg azt a problémát, amit szerintem egyébként sok más múzeum is küzdik, hogy helyhiány, mert egy múzeum soha nem csak a kiállítás, hanem a kiállítás az csak egy elenyésző töredéke mindannak, ami a gyűjteményekben lapul, és a gyűjteményekben olyan kincsek lapulnak, hogy ezeknek nem szabad lapulniuk, tehát magyarul egymásra halmozott dobozban, hozzá nem férhető helyen, hanem bizony úgy kellene, hogy bármikor bármelyiket könnyűszerrel kézbe vehessük, nem utolsó sorban, hogy az állaguk védelmét meg tudjuk oldani. Na, hát a külső raktárakban nálunk sem következett be lényeges változás, helyhiánnyal, raktári zsúfoltsággal dolgozunk, még akkor is, hogyha nagyon régóta, 1960-as évek óta a múzeumnak vidéken úgynevezett kiállító helyei, bár ezek múzeum elnevezést kaptak, tehát például a Balaton-Szemesi Múzeumot mindenki úgy ismeri, mint múzeum, de ez valójában a Posta Múzeum gyűjteményéből berendezett kiállítás. Ezek a kiállítások könnyítenek, enyhítenek ezeken a gondokon, hogy könnyen érzékeltessem. A Balaton-Szemesi kiállítóhelyünk egy 18. századi barokk épület, egy istálló, az egykori postaállomás mellé megépített istálló, hiszen amíg lovak húzták a postajárműveket, addig erre feltétlenül szükség volt. Nagyon adódott, hogy oda mindig a postajárművek, tehát a szállítószolgálat történetét bemutatandó az eredeti járműveinket tudjuk kiállítani. Tehát egy mozgópostát sem az Andrássy útra, sem a megelőző helyekre a fővárosi kiállításban nem tudtunk elhelyezni, tehát Balaton-Szemesen koncentráltan a posta szállítás történetét és fejlődését tudjuk bemutatni. Másik nagyon közismert kiállítóhelyünk Nagyvázson, a Balaton északi partján, egy népi lakóépületben, három kis helységben. Ott pedig a varázsa és a vonzereje kiállításunknak a fizikai elhelyezése a Nagyvázsonyi vár tövében, tehát jó eséllyel, aki egyszer ellátogat Nagyvázsonyba, ha csak a vár miatt megy is, megpillantja, hogy van itt egyéb is. Ezeket a kiállító helyeket bizony komoly erőfeszítés, nem annyira a fenntartásuk, hanem az a fajta üzemeltetés, hogy egyrészt tisztán tartani, működőképesen tartani, mert mindenütt, ami tud működni, telefonközpont, távíró, ezeket működőképesen mutatjuk be. Tehát a műtárgyaknak a karbantartása, a felújítása, példának okáért a textil műtárgyak, egyenruhákra kell itt elsősorban gondolni, ami nagyon látványos egy kiállításban, de a textil számára nagyon káros, ha túlságosan sokáig van kitéve, kórokozó fertőzésének, például mondjuk az egyenruhám moly általi fertőzését mindig figyelnünk kell, tehát egy folyamatos figyelő, karbantartó és üzemeltető munka, ez praktikusan annyit jelent, például ezen a két balatoni kiállítóhelyen, ezek csak tavasztól őszig vannak nyitva, hogy tavasszal le kell menni, kitakarítani, kinyitni, beüzemelni, ősszel pedig a bezárás után megint csak lemenni, kitakarítani, összecsomagolni, hazahozni mindazt, aminek a tél kárát okozhatja, és akkor tavasszal kezdődik minden előről.
Hányan dolgoznak itt a múzeumban, és milyen feladatokat látnak el?
Igen, hát a nyitvatartási idő alatt, tehát tavasztól őszig a teremőr, aki működteti a kiállítást, ezeket a feladatokat is ellátja. Ha ennél nagyobb gond van, akkor már telefonál, és nekünk kell lépni. A 12 kiállítóhelyhez, és itt a fővárosi központi kiállítóhelyhez, és az egész múzeum működtetéséhez 8 szakembert rendelt a sors. Ezek a szakemberek gyűjteményt is gondoznak, kezelnek, tehát az azt jelenti, hogy gyakorlati feladataik vannak a gyarapítással, az adminisztrálással, a raktárzással, állományvédelemmel kapcsolatban, és akkor ehhez jönne még ugye a kutató munka, hogy akárha egy különleges tárgy vagy egy új szerzemény mellé további információkat szeretnénk, nem utolsó sorban egy készülő új kiállításra az elvégzendő kutatás. Vannak olyan szakembereink, akik gyűjtemény mellett más területet is, például kiállítás, kivitelezést és ilyen állományvédelmi feladatokat lát el. Egy másik kollega a gyűjteményei mellett a múzeum egész életére vonatkozóan a fényképezés, tehát a fotózás és a fotók archiválása a feladata. Egy másik munkatársunk gyűjteményei, megint hangsúlyozom a többes számot, gyűjteményei mellett a múzeumpedagógiai tevékenységet végzi. Egy következő munkatárs a gyűjteményei mellett az adattárat gondozza, mert mi nagyon fontosnak tartjuk minden múzeum, de mi is, hogy a saját múltunk, a saját életünk történései, tehát a múzeumban történteket dokumentálni, adattárban elhelyezni, és hát ez is egy külön gyűjtemény. Természetesen van könyvtárosunk külön. Két olyan munkatársunk van, aki kifejezetten műszaki tárgyi gyűjteményekkel, tehát a távíró, távbeszélő, rádió, televízió és a hozzá kapcsolódó műszaki tudományokat ismerik és a tárgyakat gondozzák. És akkor emellé a tevékenység mellé jön az, hogy a vidéki kiállító helyek is egy-egy munkatárshoz vannak rendelve, mint fő, hát nem gondok, mert nem ezt a kifejezést használjuk, de mondjuk így, hogy a felelőse. Tehát X kiállító helynek alapesetben egy meghatározott kollega az, aki minden gondját, baját figyelemmel kíséri, ha tudja, megoldja, ha nem, akkor fordul a kollégákhoz.
Mindehez a sok munkához a gazdasági lehetőségeket is meg kell teremteni. Ez hogyan történik itt?
Hát az új felállásban úgy történik, hogy mint mondtam, hogy az alapítványt a posta ellátja évente egy összeggel. Ebből az alapítvány gazdálkodik, de ez kevés, hogy mindenre jusson pénz. A mostani alapítvány művelődési tevékenységet is végez, a neve is így hangzik, hogy postás múzeumi és művelődési alapítvány, tehát a két múzeum, a posta és a BL múzeum mellett művelődési ház funkciót is visel ez a Benczúr utcai épület. Az első emeleten ugyanis nagyon szép dísztermek, különböző méretű, különböző funkcióra használható dísztermek és étterem működik. Ezeket a termeket ki lehet bérelni.
És milyen tervek vannak?
Természetesen kiállítási terveink vannak. 1914-től 18-ig tartó első világháborúra mi is szeretnénk megemlékezni egy kiállítással, kifejezetten a tábori posta történetét bemutató kiállítással. Nem jövőre szándékozunk ezt megnyitni, hanem egy évvel később, mert a jövő évben pedig egy olyan évfordulóra szeretnénk emlékezni, ami nagyon sajátos postai dolog, sajnos ma már nem működik, de 150 évvel ezelőtt hozták létre, ez pedig a mozgóposta intézménye. Ha valaki nem ismerné ezt a fogalmat, ez azt jelenti, hogy amikor a vasúti hálózat kiépül, és a nagy vasúti hálózatok kiépülnek, és a nagyméretű, nagy terjedelmi, nagy mennyiségű szállítandó csomagot a posta is elkezdi nem a lófogatú járművekkel szállítani, hanem a vasútra küldeni, akkor pillanatok alatt áttér arra, hogy a levélpostai küldeményt is. Tehát nagy mennyiségű postai küldemény utazik a vonaton, és erre megszerkesztenek egy külön vagont, és ezt nevezik mozgópostának, ami az országot ugyanúgy behálózza, hát nem a kis vonalakon, szárnyvonalakon, de a fővonalakon igen, és ennek egy nagyon postás társadalmon belül is egy nagyon sajátos helyzete van, volt, most már így kell mondanom, nagyon érdekes tárgyi emlékei, úgyhogy erről szeretnénk jövőre mindenféleképpen megemlékezni.
Most ezt az autó váltotta föl?
Igen, érdekes módon napjainkban most egy ellenkező tendencia alakult ki. Hát a mozgópostát leállították, teherautóval közúton zajlik a posta szállítás. Éppen napjainkban, vagy zajlott az elmúlt évtizedben, és ugye éppen napjainkban, ahogy halljuk, hogy az útdíj és a fuvarozók terhei, stb. Feltételezem, hogy ez most majd a posta vezetést megint újra gondolásra készteti, mert ez mindig ugye gazdasági számítás kérdése, hogy hogy éri meg jobban. Tehát lehet, hogy nem fog visszatérni arra, hogy egy külön vagon, de hogy esetleg megint bizonyos távolságra, bizonyos méretű küldeményeket, vagy mennyiségű küldeményt újra vonattal lesz érdemes szállítania, ezt el tudom képzelni, de ez a jelenleg működő posta gondja, mi a múltról szeretnénk majd beszélni.
Köszönöm a beszélgetést!
Hát én is nagyon köszönöm.
Most ismét zenét hallgatunk, majd jön a Kaleidoszkóp, ahol nagyon röviden összefoglalom a legújabb kiállításokkal kapcsolatos híreket.
Reggel 6-kor friss ébredés, irány a posta, a kezdés nem számít, a rossz is az idő, télen is nyáron a posta a nyerő, az ügyfeleknek pénzküldemény, az ügyvédeknek ajánlott levél, kár, hogy késik a hétvége, mert szükségem lenne a pihenésre, én próbálom szedni a lábamat, a biciklim olyan, mint egy gyors vonat, hajnalban mindig lesz, hogy célba érjenek a küldeményed. Próbálom szedni a lábamat, a biciklim olyan, mint egy gyors vonat. Hajnalban mindig útra kérlek, hogy célba érjenek a küldeményed.
Kedves hallgatóink, a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják a Kontakt Rádióban. Mivel az idő iszonyatosan elszaladt, nagyon rövid leszek. Először a Veszprémi Lackó Dezső Múzeumra szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Magyarság címmel, Népi és Nemzeti Ábrázolások Somogyi Győző Művészetében címmel nyílt 20-án kiállítás, majd Karcagra, ahol a Györfi István Nagykun Múzeumban földközelben a 110 éve született Szücs Sándor a Háromföld krónikása címen nyílt kiállítás. Ez a 22. Nagykunsági Kulturális Napok hagyományőrző és kulturális fesztivál keretében nyílt meg, és ugyanennek a keretében Karcagon a Dériné Kulturális Központban Itt vagyok honn karcagi és Karcagról elszármazott alkotók tárlata látható. Makón a József Attila Városi Könyvtár és Múzeumban a 6. Natúra Marosmenti Művésztelepnek a végén a művésztelepen alkotott műveket állították ki, festők, grafikusok, keramikusok vettek részt a munkájában, magyarok, románok és szerbek együttesen. A cím pedig 6. Natúra Marosmenti Művésztelep vízjel, a Maros apoteózisa. Budapesten a mai Manóházban két fotókiállításra is szeretném fölhívni a figyelmüket. Az egyik a Folyamatos Jelen, 5., 6. és 7. rész, valóságkódok, megfigyelések, viszonylatok. És ugyanitt látható Kallós Bea Little Miss című kiállítása is. Szegeden, a Somogyi Könyvtárban irodalmi kalandozásra hívják a látogatókat Gárdonyi a Szegedi Párbajhős címmel, az Egri Csillagok írójának 150 éves születésnapja alkalmából. Ugyanitt látható még a Szimmetria természetben az élő és élettelen világ harmóniája című kiállítás, de ez már csak hétvégéig tekinthető meg. Szegeden a Fekete Házban pedig Rejtélyek, sorsok, múmiák, a Váci Múmiák titkai címmel látható egy kiállítás, amelyiken például meg lehet nézni azt a Borsodi Terézia nevű hölgyet, aki 26 évesen szülésbe halt meg, és akinek az esete azért is nagyon különleges, mert terhes volt, és halála után császármetszéssel mentették meg a gyermekét. Budapestre visszatérve, a BTM Budapest Galéria kiállítóházában, tehát a Lajos utcában Vető Jánosnak a kiállítása nyílt meg. Előzetesként pedig szintén egy budapesti kiállításra szeretném fölhívni a figyelmet, a már említett mai Manóházban, tehát a Magyar Fotoművészeti Múzeumban Kreált és talált tájak címmel nyílt kiállítás. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.